Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim a mai vasárnap vízkereszt ünnepe után a negyedik vasárnap evangéliumát. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 8. fejezetében a 23. verstől a következőképpen. Amikor Jézus beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek ti, kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?
Amen.
Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban mai alapigénk egy elég jól ismert történet. Azt gondolom, mindenki hallotta már ezt a történetet. Jézus lecsendesíti a tengert. Az igehirdetésre készülve eszembe jutott az a decemberi vetítés, amikor Máté az izraeli útjukról hozta a képeket, és mutatta a genezáreti tavat, hogy az milyen kicsike is igazából ez a tó. Mert hogy, ezt is talán mindenki tudja, hogy itt a tenger lecsendesítése az nem is tenger igazából, hanem ez a kis kicsike genezáreti tó, ahogy azt nevezték, vagy hát az ott élők ugye úgy hívták ezt, hogy Galileai tenger. Galilea volt az a terület, ahol Jézus is élt, ahol a tanítványok is éltek, és ők tengernek nevezték, mint ahogy mi is tengernek nevezzük ugye a Balatont, a magyar tenger. Jézus ott áll ennek a tónak a partján. Az előzményekben arról olvashatunk a Máté evangéliumában, hogy miután a hegyi beszédet követően Jézus lejött a hegyről, akkor belekezdi az elmélet után a gyakorlatban, ugye a múlt heti igékben is erről volt szó, pontosan az a két történet volt a múlt heti alapige, ami a hegyi beszéd után következik. Jézus meggyógyít egy leprást, majd meggyógyítja a kapernaumi századosnak a szolgáját. Majd ezután, hát ez már nem volt a múlt héten, de ezután olvasunk Péter anyósának a meggyógyítása történetét. A nap pedig azzal zárul Jézusnak ez a napja, ezt írja Máté, amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval üzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Jó kis nap lehetett ez, úgy belegondoltam, hogy reggel felébredt Jézus, mit csináljunk ma? Akkor elmondom a tanításomat. Úgy mindent, ami belefér, és akkor ugye a hegyi beszédben ott vannak a boldog mondások, ami az egyik legismertebb Jézus mondásai közül, a legismertebb Jézus mondásai közül, amit még azok is ismernek, akik nem is ismerik. Ez ugye az imádság, amit megtanított, ez is a hegyi beszédben van, mi atyánk. Ott van az aranymondás, ott van az, hogy mindenkinél értékesebbek vagyunk, ott van az, hogy nem a ruházat, nem az étel a legfontosabb, hanem keressétek először az Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Szárka, gerenda, ezt is talán tudjuk, nagyon sok mindent tanított ott Jézus. És akkor utána végezett, elmondtam, mi legyen ezután, akkor menjünk le a hegyről, menjünk oda a tenger partjára, és akkor meggyógyítok egy-két embert. És aztán nem egy-két ember lett belőle, hanem ugye meg volt az egy a leprás, meg volt a századosnak a szolgája, Péter anyósa, meg még egy anyós is. És aztán jön a nagy tömeg, egyre többen, nyilván elterjedt a híre ott Kapernaumban, és egyre többen mennek oda Jézushoz, gyógyulásra várnak. Betegeket gyógyít, tisztátlan lelkektől szabadítja meg az embereket. Sűrű nap. És a sűrű nap végén azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy szálljanak be a hajóba. Milyen hajóba? Ott állt a parton a tanítványoknak a hajója, mert a tanítványok közül néhányan, egész konkrétan négy emberről tudunk, akik halászok voltak. Ugye Péter és testvére András, és a másik testvér pár Jakab és János. Ők halász emberek voltak, halászként dolgoztak, ott volt a hajójuk. Jézus beszállt a hajóba, és hívta a többieket. Miért szállt hajóba Jézus? Nagyon egyszerű a megoldás, a történetben, a mai alapigényben el is hangzik, mert ott elaludt, pihenni akart, és hogyha a parton marad, akkor nincs pihenés. Akkor a tömeg az megy utána, és nem hagyja őt pihenni. Pedig még Jézusnak is, nem robot, Jézusnak is szüksége van pihenésre, főleg egy ilyen nap után. Jézus elfáradt. Elfáradt és pihenni szeretett volna, ez pedig kézenfekvő volt, hogy a tanítvány hajójába beszálljon és elmenjen a tónak a másik partján. Kicsit kirándulni, kikapcsolódni, felüdülni. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. Ez alapigénk első mondata, és ezzel el is érkeztünk az első pontunkhoz, aminek ezt a címet adtam, Jézussal a túlsó part felé. Mert be kell szállnunk nekünk is abba a hajóba, ahhoz, hogy elérjük a túlsó partot. Mert hallgatjuk Jézus tanítását. Mert vasárnap templomba megyünk. Vagy a gyülekezeti terembe. Még talán Biblia órákon is részt veszünk. Az elszántabbak több gyülekezeti alkalmat is látogatnak. Olvassuk az igét napról napra, ugye? De hát ez csak az elmélet. Az Isten tisztelet, Biblia óra, az egyéb gyülekezeti alkalmaink, az ige olvasás, ez is mind csak elmélet. De hogyan kell mindezt a gyakorlatban is kamatoztatni? Hogyan hat mindez, ez az elmélet, ez a tanítás az én életemre? Ahogyan Jézus lejött a hegyről, úgy kell nekünk is a templomból kilépve, a napi bibliaolvasás mellől felállva odafordulni azokhoz, akik várják, ahogy Pál apostol fogalmaz, az Isten fiainak megjelenését. Ez a gyakorlat, ez nem megy akkor, hogyha nincsen meg a követés. Nem egyszerűen a tanításnak a követése. Nem egyszerűen csak azt kell csinálni, amit Jézus mond, hanem magát Jézust kell követni. Mit jelent ez? A mai alapigény szerint azt, hogy a biztos talajt, a biztosat elhagyom, és a bizonytalanra, az ingó hajóra lépek. Vállalom a bizonytalant, mert tudom, hogy Jézus ott van a hajóban. És nem csak ott van, hanem engem hív és vár. Méghozzá azért, hogy elvigyen a túlsó partra. A keresztény hitnek a lényege, bármilyen csábító is, nem az, hogy egy jó alapon álló erkölcstant adjunk át a gyerekeinknek. Ez is hozzátartozik. Van egy jó adag erkölcsi tanítás a kereszténységben. Fontosak. Nagyon fontosak. De nem ez a lényeg. A lényeg, hogy Isten szeretne bennünket az örök életre vezetni. Jézus feltámadásával pedig megmutatta az utat, megmutatta azt, hogy van út, hogy Jézus az út,
az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csak is ő általa. Pál szószár beszél, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Gondoljuk végig ezt a mondatot. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, hányan teszik ezt sokan? Sokan. Csak ebben az életben. Segítsen engem az Isten. Segítsen engem Jézus. Azért imádkozom hozzá. De az örök élet az valahol ott messze, vagy egyáltalán nincs is meg. Hiszed-e, hogy ott van a másik part? Hiszed-e, hogy ott van az örök élet? Szerdán a Biblia órán a világvallásokról beszélgettünk, arról, hogy üdvözíthetnek-e a világvallások. Szó esett arról is, hogy a vallásoknak a mindegyike hisz valamiféle üdvösségben, mert nem biztos, hogy így nevezi azt. De a kereszténységet kivéve mindegyik vallás azt tanítja, hogy ezt az állapotot, az üdvösség állapotát önerővel elérheti az ember. Hogy megtehetek mindent azért, hogy jó ember vagyok, és akkor majd én üdvözlök. Nem. A kereszténység nem ezt tanítja. A vallásoknak a többsége azt tanítja Jézusról, hogy egy óriási tanító volt. Van, amelyik kimondja, hogy próféta volt. Akinek a tanítása segít előbbre jutni ebbe az állapotba. Még idézik is őt. A buddhizmustól a hinduizmuson át az iszlám. A gond csak az, hogy nem a tanításban kell keresni a megoldást. Fontos a tanítás, de nem a tanításban kell keresni a megoldást. És erre Jézus a kereszt halálával és a feltámadásával mutatott rá, amelyeket mindegyik vallás tagad és elutasít. Így azt is, hogy ő az út, ő az egyetlen út az Atyához. És valóban, ha partról szemléljük a dolgokat, ha nem merjük rábízni magunkat, az életünket, mindenünket, ha nem merjük elhagyni a biztos talajt, akkor soha nem is fogunk tovább jutni ennél. Be kell szállnunk abba a hajóba. Apósoméknak van egy vitorlásuk a Balatonon. Nyáron, amikor Balaton-Szászon nyaraltunk, akkor ez a vitorlásra áthajóztak Keszthelyről, ők ott parkolnak, és Balaton lellén találkoztunk. Ez egy, nagyjából megnéztem a Google Maps-en, hogy egy 25 kilométeres távolság. Reggel indultak el, és szélcsend volt, nagyon szép napsütéses idő, és csak délutánra viszonylag későn a terveikhez képest értek át. Minden esetre még arra volt idő, hogy a két nagyobbik gyerekkel beültünk a hajóba, és mentünk egy kört. Kaptak kis mellényt, én kaptam pálinkát, és akkor el is mentünk. És hát nagyon nagy élmény volt ez a gyerekeknek, hát a Danit meg lehet kérdezni, ő volt a hajós kapitány, úgyhogy vezette is, hát nyilván a papa segítségével ezt a nagy hajót. Nem olyan nagy az, de gyerekmérethez képest. Aztán nagyjából egy órát töltöttünk kint a vízen, visszajöttünk a kikötőbe, ott még volt azért egy kis fürdés. Aztán mi indultunk vissza a szállásunkra, apósomék késői érkezés miatt úgy döntöttek, hogy nem indulnak vissza, az volt az előbb terv, hogy még vissza is mennek Keszthelyre. Azt gondolták, hogy akkor alszanak a hajón, és majd másnap átszelik a tengert. Jól döntöttek, mert ugye egy fél óra múlva, ahogy ez a Balatonon lenni szokott, megérkezett a vihar, nem kicsi vihar, hanem egy óriási nagy vihar, tehát a délelőtti szélcsend után egy iszonyú tomboló szélvihar keletkezett. Apósomék, akik azért hozzá vannak szokva, hogy a hajón alszanak, segélykérő telefonhívást adtak le, hogy menjünk értük, és próbáljunk meg valami szállást keríteni neki készakára, mert hogy így nem lehet megmaradni a hajón, és hogy a kötelek is elszakított a vihar, kikötözték újra, és hátra így a hajó nem is vissza meg teljesen, de ők legalább igen. Viszonylag délen kikötőben volt ez a hajó, és ennek ellenére mégiscsak nagyon dobálta a víz. Másnap, amikor visszavittem őket a kikötőbe, akkor ott a többi hajóból elég csapzott hajósok szálltak ki, és mesélték, hogy nem is aludtak egész éjszaka, nem lehetett aludni, próbálták a hajókat minél szorosabban kikötni, ne ütközzenek egymásnak, így is beáztak sokan. Amikor Jézus és a tanítványai hajóba szálltak Kapernaumban, egy szűk 20 kilométeres út állt, hajó út állt előttük. A kis tavon keresztbe állt, a Gadareaiak földje felé indultak. Ezek az emberek, akik ugye vezették a hajót, nyilván a halászok voltak, és ők nem voltak azért élős emberek. Hiszen éjszaka kellett kimenni, tehát hozzá voltak szokva ahhoz, hogy sötétben, kint a nyílt vizen halásznak. Bizonyára többször kerültek már viharba is, hiszen a galileai tengerre ugyanolyan gyorsan le tud csapni a vihar, mint a magyar tengerre. A két tó nagyon hasonló aludtságokkal bír. Mai alapigénk első felében a hajókba szállásról volt szó, a második pontunk a vihar címe, Jézus a viharban. Jézus az egész nap terhétől eltávolodva elalszik a lágyan ringatózó hajóban. Ott vannak a tanítványok, akik a hajózásnak mondjuk így a szakértői, és ezek a szakértők most egy megoldhatatlan helyzettel szembesülnek. A vihar, amely valószínűleg váratlanul tört rá az éjszakai túra, veszélyezteti az életüket. Gondolom, hogy mindent megtettek, megfeszítették a köteleket, merítették ki a hajóból a vizet, eveztek, egyensúlyoztak. Végső kétségbeesésükben pedig Jézushoz kiáltanak. Uram, ments meg minket, elveszünk. A végső elkeseredett segélykiáltás, amikor már nincsen más lehetőség. Nem igazán tudom eldönteni, hogy mit vártak a tanítványok. Mit vártak, amikor Jézushoz szólnak. Az biztos, hogy nem a tenger lecsendesítését várták, mert azon igencsak elcsodálkoznak, mikor megtörténik. Hogyan kell érteni a segélykiáltásukat? Ugyanez a történet Márknál és Lukácsnál is le van írva. Gyakorlatilag majdnem szó szerint ugyanazt írják, de pont ennél a pontnál Márk azt mondja, hogy így szóltak a tanítványok Jézushoz, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Lukásnál pedig Mester, Mester, elveszünk. Máté pedig, mintha már túl látva azon, hogy a tanítványok csak emberi segítséget kérnek. Márknál és Lukásnál ez inkább ilyen emberi segítség, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Elveszünk. Segítsél megteszíteni a köteleket, segítsél a vitorlával, segíts evezni, segíts merni a vizet, vagy valamit tegyél, ne csak aludjál. Máténál viszont, a mai alapigényben viszont, mintha ezen már túl látnának a tanítványok. Egy olyan segélykiáltás ez, Uram, ments meg minket, elveszünk, ami már a megmentésről szól. Nem arról, hogy segítségért kiáltanak egyszerűen, hanem hogy a mentse meg őket Jézus. Tudják, hogy Jézusnál van a megoldás. A hajózásban vezették be 1906-ban az SOS Morse jelzést, és bár a kitalálók nem a Save Our Souls angol mondatot rövidítették, mégis hozzá kapcsolódott ez a mondat, ez a jelhez, és így ismerhetjük ma már, ugye azt jelenti ez az angol kifejezés, hogy mentsétek meg a lelkeinket. A tanítványok kérése Máténál a hívő embernek a kérése, aki nem egyszerűen a földi életben való megmenekülését kéri, hanem a lelkének a megmentését. Hiszen tudja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. A tanítványok a viharban Jézushoz kiáltanak. Vajon mi kiáltunk-e hozzá? Kiáltunk-e hozzá életünk viharában? És ha kiáltunk, akkor mit kérünk? A Zsoltárokban azt olvassuk, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. A 91. Zsoltárban van ez a mondat. A 135. Zsoltárban pedig ezt olvassuk, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat. Ugyanez a mélységből kiáltás jelenik meg Jónás könyvében, Jónás imájában, amikor ott a hal gyomrában azért imádkozik, hogy köszönjük, hogy meghallgatta őt az Isten ott a mélységben is. Onnan kiáltott. Ugyanúgy kiáltott Jónás is, a Zsoltáros is, ahogyan a múlt heti igékben az a leprás kiáltott Jézushoz, vagy a százados, aki a szolgájáért imádkozik. Kiáltok-e Jézushoz? Kiáltasz-e Jézushoz? Vagy hagyom aludni őt az életemben, és megpróbálom én magam megoldani. A saját kezembe venni a dolgok irányítását. Kiragadni magamat a mélységből. Jézus alszik, nem látható, nincs jelen fizikálisan ebben a világban. De ha kiáltunk hozzá, ha kérjük őt, akkor nagyon is kézzel fogható lesz az ő jelenléte, az ő segítsége. Azok az ima meghallgatások, amelyekben nekem is részem volt, amiről az ökumenikus ima héten is hallottuk a bizonyságtétel, hogy imádkoztak emberekért. Én is tudnék erről nagyon sokat beszélni, mert voltak nagyon-nagyon komoly ima meghallgatások abban az ima közösségben, ahova én tartoztam. Betegek gyógyultak meg, olyan betegek, akikre ki lett mondva, hogy már csak egy hetük vagy egy hónapjuk van hátra. Nem egy, nem kettő. Többen is meggyógyultak. Ennél még talán sokkal fontosabb, hogy nagyon sokan, akik ateisták voltak, megtértek, hitre jutottak. Megment minket az Úr, mert szeret. Csak azt felejtsük el sokszor, hogy amikor arról beszél, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, akkor nem a földi halálról és életről, hanem az örök kárhozatról és az örök életről beszél az Úr. Mert igen, vannak gyógyulások, de nem mindenki gyógyul meg az imádság hatására. Mert nem ez a lényeg. Jézus sem gyógyított meg mindenkit. Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy megmentsen, hogy megmentse a lelkedet. Mit féltek ti kicsinkítőek? Igényeknek a harmadik része, majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki. Itt derül ki a hullámzó tengeren, az ingadozó talajjal a lábunk alatt, ha kiáltunk hozzá, Jézus nem csupán egy nagy tanító, nem csupán egy gyógyító, hanem sokkal több annál. Nem egyszerűen lecsendesíti a tengert valami varázslattal, hát erre is mutassa meg valaki, ki az, aki képes, hanem rá parancsol a tengerre. Márk még azt is leírja, mit mondott. Hallgass el, némulj meg! Görög kifejezés, ami ott áll, az hát magyarra, hogyha nem biblikusan akarjuk, hanem szó szerint lefordítani, akkor azt jelenti, hogy kus. Hallgass el, némulj meg! Rá parancsol! Ki az, aki parancsolhat a szélnek? Ki az, aki parancsolhat a tengernek? Első találkozásom a tengernél az úgy volt, hogy bementem, jött egy hullám, én meg kimentem a hasamon csúszva. Nem mértem fel, mekkora ereje van annak a kis hullámnak. Mi van a nagy hullámokkal? Most a fanándor küzd az elemekkel, éppen most a hínárral, de korábban a nagy viharokkal is. Pedig olyan hajón ül, amit elmélet föl se lehet borítani. Reméljük, hogy beér, de nem tudom, hogy jó-e így kísérteni. Az ókorban, és sőt még a középkorban is, az ember nagyon félt a vihartól. Ma is fél, csak általában a kis emberek azok, akik jobban félnek. Bár azért én bevallom, hogy néha én is összerezzenek egy nagyobb dörrelésnél. Vagy amikor eszeveszettő fúj a szél, amikor itt a templomudvarban kidöntötte a fenyőfát, vagy a tető egy részét elvitte, hát nem mondom, hogy nem féltem. Luther a középkorban annyira berezelt a villámlások között, hogy megfogadta, hogy ha megmenekül, akkor szerzetes lesz. Megmenekült, szerzetes lett. A gyerekeim a viharban mindig jönnek és menedékre vágynak. Lehet, hogy csak emberi menedéket tudunk adni. Apostoloknak a viharban sikerült szállást adni. Jézus parancsot ad a viharnak. Ki ez? Kérdezik a tanítványok. Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? És a kérdésben ott van a válasz is. Mert csak azt tud uralkodni a természeti erőkön, aki maga alkotta azokat. Aki nem alszik, aki nem pihen, bár mi sokszor szeretjük azt gondolni, mert nem értjük a terveit. A mű forog, az alkotó pihen, nem. Madács és kora is tévedett, nem pihen. Ahogy a 121. Zsoltárban olvasunk, bizony nem szól, nem alszik Izrael őrizője. Az ember Jézus ott aludt a hajóban, de az Isten, aki ott ült abban a hajóban a tanítványok mellett, aki ott ül mi mellettünk is abban a hajóban, hogyha beszállunk, ő nem alszik. Jézus ma téged hív, szállj be a hajóba, ami a túlsó partra visz, és én veled leszek, nem hagylak el. Akármilyen mélységek borítanak, akár mekkora hullámok csapnak át a fejed felett, én ott vagyok veled. Ott vagyok veled, és megmentelek téged. Kiálts hozzám, és én meghallgatom. Kiáltsunk hozzám együtt, és boruljunk le előtte, tudva azt, hogy ki ő. Ő az üdvösségre, a túlsó partra vezető egyetlen út. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk neked, hogy te elküldted Jézus Krisztus, egyszülött fiadat ebbe a világba. Te annyira szerettél, és szeretsz bennünket, hogy még az életed sem drága. Köszönjük neked, hogy az egyszülött Isten, Jézus Krisztus vállalta értünk a Golgotai kereszt kínjait. Köszönjük, hogy meghalt értünk helyettünk ott a kereszten. De köszönjük azt, hogy megmutatta azt is a feltámadásával, hogy ezzel a földi élettel nem ér véget minden. Hogy sokkal nagyobb céljaink lehetnek. Köszönjük neked, Urunk, hogy te elkészítetted nekünk az örök élete vezető utat. Ad, hogy rád tudjuk bízni magunkat, az egész életünket, mindenünket. Hogy rá tudjunk lépni arra az imbolygónak tűnő hajóra. De tudva azt, hogy te ott vagy, hogy te jelen vagy, hogy te megmentesz bennünket. Uram, te adj nekünk erősített, hogy bízzunk abban, hogy te valóban meg is mentesz. Köszönjük neked, Urunk, az üdvösséget. Köszönjük azt, hogy te ma is erre az üdvösségre hívsz. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk elindulni te felé.
Amen.